Akkor sok szeretettel köszöntök mindenkit. A mai alkalom az egy kicsit eltér az eddigiektől, hiszen egyetlen egy téma lesz, mégpedig a vasút. De azért mertem az egész programot ráépíteni, mert azt hiszem, ez egy nagyon változatos, sokoldalú témát kínál számunkra. Eredetileg úgy volt, hogy 5 vendégünk lesz, de sajnos egyikük, a gőzmozdony vezető, ő nem tud itt lenni, de semmi gond, mert olyan szakemberek vannak itt, akik mindent tudnak a vasútról, persze ők azért tiltakozni fognak, mert a vasútról állít, nem lehet mindent tudni. Na akkor elsőnek bemutatnám Serényi Gergelyt, ő a vasútörténeti parkban dolgozik. Ő az, akivel kapcsolatban sikerült lépni, és meg kell mondanom, hogy rendkívül segítőkész fiatalemberről van szó, és Gergő, akkor megkérnélek, hogy egy pár mondatban mutatkozzál be, légy szíves.
Sziasztok, hát én Gergő vagyok. A vasútörténeti parkban ilyen koordinátori szerepet töltök be. Ez azt jelenti, hogy mi foglalkozunk a csoportokkal, a látogatókkal a park területén, mi koordináljuk őket, és mi biztosítjuk azt, hogy a szórakozásuk felhőtlen legyen. Megpróbáljuk nekik bemutatni a kedves látogatóknak a vasútnak a jelenét, a múltját, kinek újdonság ezek a nosztalgikus mozdonyok, nosztalgikus járművek, kinek nosztalgia az öregek korosztálynak. És azért létesült ez az egész park, hogy átfogó képet kapjon róla mindenki, hogy honnan indult, hogy fejlődött a vasút infrastruktúrája, és a napjainkig megpróbáljuk ezt bemutatni.
Jó, köszönöm. Akkor másodiknak meg szeretném kérni, ha jól emlékszem a nevére, Kovács Sándor, hogy aki gőzmozdonnyal kezdte és villanymozdonnyal végezte, hogy tehát ő átlátja az egészet, legalábbis a kerekeken gurulva, hogy egy pár mondatban legyen szíves bemutatkozni.
Kovács Sándor vagyok, én is a vasútörténeti parkban dolgozom a többi kollégákkal együtt. Hát mind nyugdíjas többek között, és hát annak idején így srác koromban, ugye engem is a mozdonyfüstje megcsapott annak idején, úgyhogy aztán úgy kerültem, hogy a keletibe kerültem, és hát én villamos berendezés szerelői szakmámban, úgyhogy aztán villamos mozdonyokkal főképp abban foglalkoztam, gőzmozdonyokkal csak hobbi szinten, úgyhogy a mivel a keleti vontatási főnökségen voltam, ott dolgoztam, de a gazvillamossági műveknek a keretében a gyárnak ott volt egy részlege, aki a kísérleti mozdonyokat, tehát a villamos mozdonyokat és dízel mozdonyoknak a kísérleteit és az üzemben tartását, a garanciális üzemben tartását mi végeztük ott. Egy nagyon jó kollektívába voltunk ott együtt, és onnan is mentem 40 év után nyugdíjban annak idején. A gőzmozdonyokkal kapcsolatban pedig hát ugye azt tudom elmondani, hogy hát hobbi alapon, még mondjuk a park területén vezettem gőzmozdonyt annak idején, keletében is, de nem, nekem mondjuk gőzmozdonyvezetői vizsgám nincsen, úgyhogy hanem próbagépekkel foglalkoztam, de az is villamos és dízelvillamos mozdonyokkal főképpen.
Jó, köszönöm szépen. Akkor a gőzmozdony és a villanymozdony közötti lukat betömjük, tehát van nekünk itt egy dízelesünk is, ha jól emlékszem, Tóth János.
Károly.
Tóth Károly, igen.
Tóth Károly vagyok, én is nyugdíjasként dolgozom a vasútörténeti parkban, ugyanilyen minőségben, mint a Kovács kollégám, tárlatvezetőként tevékenykedünk. Én 1960-ban szereztem a MÁV-nál szakmunkás képesítést, dízelmotor szerelő képesítést, és dolgoztam tulajdonképpen e területen 20 éveken keresztül. Majd egyéb MÁV szolgálati helyeken is megfordultam más beosztásokba. És hát úgy tartom az előbb rá, amikor nyugdíjas lettem, akkor kerestek meg a parkból régi ismerősök, hogy nem volna kedvem eljönni, talán lehetősködni, és hát mint olyan, aki nyugdíjas volt és hívták valahol, úgy tartottam, hogy ez egy öröm és meg kell ragadni. És így most már negyedik évben csinálom ezt. Itt kollégáim mondták, hogy meg te is mondtad, hogy őzősen kezdett a Sanyi bácsink, akkor már csak mondom. Tulajdonképpen azt hiszem ez a vasúton mindenkivel így van, hogy ha az a szakmája, ha nem, az ott kezd. Engem is két napig gőzmozdonyok javításához osztottak be a dízelmotor szerelői vizsgaletétel után. Egyszerűen azért, hogy kicsit összekoszoljanak, hogy egy kicsit megkormoljanak, vagy egy kicsit érezzem, hogy az, hogy valaki már nem a gőzösökön dolgozik, az egy külön kitüntetés, mert ugye tudjuk, hogy a gőzmozdonyok nagyon koszosak és összepiszkolják bizony az embert, akármilyen munkát végezve. Úgyhogy gyakorlatilag én is ott kezdtem, ha úgy tetszik, de csak két napig tartott szerencsére, és utána már nem gondolkoztam közvetlen a gőzmozdonyokkal, de hát ismeretem azért van, majd ha fölmerülnek kérdések, akkor megpróbálunk azért közös erővel így megfelelni.
Jó, köszönöm, és akkor, hogy az egész beszélgetés ugye zöld utat kapjon, előtte még itt van nekünk egy forgalomistánk, egy forgalomirányító.
Vasányi József.
Vasányi József, igen. Akkor most te jössz.
Hát ha szabad, akkor tovább folytatni. Tisztelettel köszöntök én is minden jelenlévőt. Valóban a forgalomnál kezdtem, ott is fejeztem be. Talán a mi szakmáknál meghatározók az ősök, tehát a szüleink, vagy tehát apáról fiúra szálló szakma ez, és én nem tudtam semmi más elképzelni. Én nekem azt lehet mondani, a ágyam mellett pöfögött a mozdony állandóan, mindig a vonat, a vasúton laktunk, tehát édesapám szakmájából, eredetileg ott mindig ott volt a lakásunk, tehát én nyitott ablaknál tudtam aludni úgy, hogy a sűrítője a mozdonynak, a légsűrítője ott ment az ablakunk alatt, és nem zavart bennünket szőnt. Akkor nem tudtunk aludni, ha valami miatt elromlott és nem működött valami. Tehát ez egy ilyen furcsa dolog, és a vasúton kívülállók ezt nagyon nehezen tudják ezt megérteni, a mi lelkivilágunkat. Mi ebbe beleszülettünk, és ezt csináltuk végig. Ha egyszer majd arra lesz idejük, hogy végighallgassanak, akkor majd hívjanak úgy, hogy reggel jöjjek, és akkor estig el tudom sorolni, hogy mindent csináltam végig a vasúton, úgyhogy ezt nem is fárasztom önöket. Tehát ami a forgalom szervezéssel kapcsolatban még a mi életünkben úgy volt, hogy mindent meg kellett tanulni. Tehát a váltó tisztítástól kezdve, édesapám mindig mondta, hogy azt meg kell tanulni azokat az egyszerű munkákat is. Tehát nem alantas munkáról van szó, hanem jó munkáról, meg rossz munkáról. Tehát azt a munkát azt csak kétféleképpen lehet megcsinálni, illetőleg csak úgy érdemes, hogy azt jól megcsinálni. Azt meg kell tanulni azért, hogy ha majd nagyobb beosztásba kerülsz, akkor meg tud becsülni azokat az embereket, akik azt a munkát végzik. A másik pedig, hogy ha majd bírálni kell az ő munkákat, akkor ne csak azt mondani, hogy az nem jó, hanem meg kell mutatni, hogy is kell azt a munkát megcsinálni. Tehát így fogják föl, kérem a mi munkánkat, hogy ezért egymásra épülő munka folyamatokat kellett megtanulni. Hát ezt én 43 éven keresztül csináltam. Nekem a szolgálatomban, a vasúti szolgálatom 43 év alatt két egyforma napom nem volt. Ez nagyon szerettem, mert minden nap új kihívás, új érdekesség. És látták rajtunk, vagy azokon, akik így akarták ezeket a dolgokat csinálni, hogy automatikusan adtak mindig más-más munkát nekünk, mindig újat, és máshol. Persze az ilyen emberek nem mennek semmire se, mert ugye aki megreged egy munkakörbe, az ott nagyon régen ott van, kitüntetéseket kap, munkát jól csinálja, de egy aki mindig változik, az nehezen tud kitűnni a többi közül, mert az mindenhol új és új baklövéseket csinál, de hát én körülbelül így ebben a kategóriában tartozom. Nagyon szerencsés vagyok, hogy amikor nyugdíjba mentem 43 év után ilyen kollégák közé kerülhettem, ahol ismételtem tőlük más szakmából, tehát gőzmozdony, tehát elektronika, itt minden előfordul a vasúton, újat tudtunk tanulni. Hát azért azt elmondom, hogy a vasúton a legfontosabb szakma, ugye a, nem tudom, kés nincs nálatok, a forgalomirányítás, tehát az... Azt hiszem, hogy ez után felüli dolog, tehát meg hát a pályafenntartás, meg hát a szemaforokkal, aki foglalkozik, meg hát a mozdonnyal, aki foglalkozik,
meg hát minden. Ezek egymásba fonódnak, úgy képzeljük el, hogy egyik szakma a másik nélkül semmit nem ér, mert egyiknek a másikra épül, és ha egyik embernek a lelkiismeretlen munkája, közben van, akkor hiába a másik jó munkája. Itt jelenleg én is, mint táblavezető, van kitűzve a mellemre egy kis cédulára, hát én úgy tudnám mondani, hogy inkább kalauznak képzelnek el, aki el tudja kalauzolni ott a bejövőket, hogy ezt érdemes megnézni, meg azt érdemes megnézni. Hát ha majd jönnek hozzánk, akkor okvetlenül kis táskába egy kis zsíros kenyeret hozzanak, kis savanyúvizet, hogy napokat tudjanak ott eltölteni, mert annyi minden látni, hallani való van, és mi szívünkkel, lelkünkkel várjuk azokat az embereket, akik oda jönnek, a látogatóinkat, és sajnáljuk, amikor elmennek, hogy nem tudtuk mindent megmutatni, mert ugye az türelem is véges, a befogadó képesség is véges, és megy le a nap, aztán meg ezen a dolgon.
Akkor majd derül majd, igen?
Le is üttem a hangot, már úgy éreztem, hogy...
Jó, tehát majd akkor úgy is lesz szó a vasúttörténeti parkról, viszont nem tudom kihagyni a kérdést, és ez egy, minden négyetekhez szól, hogy gyerekkorotokban kinek volt vasútja? Tehát játékvasútja, egy sorba itt bajjatok. Hát,
bevallom őszintén, hogy nekem nem volt, mert én nem nagyon ragaszkodtam a vasúthoz. És lehet, hogy furcsán hangzik, hogy 10 éve vasúttörténeti parkban dolgozom, de én katonaként kerültem oda, polgári szolgálatosként, és nekem az egész családom vasutas volt, szóval ebből kifolyólag én egy kicsit lázadoztam, és próbáltam magam minél távolabb tenni a vasúttól, de végén itt kötöttem ki a vasúttörténeti parkba. Szóval nem tudom nagy sikerrel, nem tudom nagy sikerrel, de...
Életű játékmozdonyok, ugye?
Igen, életű játékmozdonyok, jól mondod, viszont a lányomat sikerült már annyira megfertőzni, hogy neked viszont a kedvenc elfoglaltsága a vasúttörténeti park és a kerti vasút és a mozdony, és más már nem tud magának elképzelni.
Jó, akkor menjünk itt tovább. Elnézést, a nevekben nem vagyok nagyon jó, nem tudom megjegyezni a nevet. Na, a következő ki az, akival?
Tóth Károly.
Na, te hogy
nekem volt. Megmondom őszintén, nem tudom megmondani, 8 vagy 10 éves lehettem, 41-es vagyok, én egy fáradt beteg öreg ember vagyok egyébként, és 10 éves vagy 8 éves koromban kaptam édesapámtól egy kis mozdony, meg egy kis kocsit, egy Märklin típusú kis vasúti kocsit, de sinni is minden más nélkül, tehát csak a kövön tudtam tologatni, de tologattam. Persze azt kell tudni, amit itt a Vasányi kollégám Józsi bácsi mondott, hogy az én édesapám is vasutas volt, ő 39-ben kezdett a vasúton, illetve Sanyi bácsi is azt mondta, hogy őt is megcsapta a mozdonyfüstje, engem is, de tulajdonképpen nem ekkor, amikor ezt a kis vonatot kaptam, hanem később, de arról lehet később.
Jó, ez a Mertin viszont hát talán a legdrágább.
Volt akkor, de nem is tele többre, azért nem adtam egyébként mást, mert egyszerűen nem.
Hát gondoltam, hogy a sinre azért nem tellett, mert már elfogyott az összes pénz.
Így van, pontosan. Úgyhogy aztán, mikor én nekem is már született gyermekem, akkor csináltam én egy 240-szer 180-as terepasztalt. Azon a címen, hogy a gyereknek csinálom, és csak neki nem volt szabad.
Ez így szokott lenni, igen. Jó, tovább megyünk.
Nekem nem volt gyerekkoromban, nem voltunk olyan anyagi körülmények között, hogy ilyen lehetett volna. Nekünk igazi vonatunk volt. Tehát nem tudtunk ülni a vonatra, és akkor mentem, hogy ilyesmi volt. Amikor már magam is kerestem, akkor a feleségem től kapott zseppénzt, én kéretettem, aztán tehát nem a kocsmó, milyen hivatalba töltöttem, hanem mindjárt. Ha volt 3 forintom, akkor mentem a Mertlingorba, és akkor egy kis színdala volt, már lehetett venni. Tehát így aztán megszülettek a gyerekek, már szép terepasztal volt, nem volt nagy lakásunk, ugye a terepasztal nőtt, a gyerekek is nőttek, kettő is lett, már ezt el kellett dönteni, hogy most kis vasút vagy gyerek marad meg, aztán mégiscsak a gyerekek mellett döntöttünk, és aztán a kisvasút az háttérbe szorult. Mindig fáj a szívem, hogy el kellett adni, mert el is kellett adni, mert került is a pénz akkor, és most is látom, most a parkban ezeket a modellvastakat mindig ugye kicsit a szívem fáj, hogy ilyen nem is lehetett volna, de ott van a másé, mint akinek nem lett gyereke, de a másik gyerekét megsimogathatja. Tehát én is így nézem ezeket.
Jó, Sanyi bácsi?
Én gyerekkoromban már nagy parkácsoló volt a szüleim nagy örömére, állandóan valamit, vagy mozdonyt, vagy kocsit, vagy autót, vagy valamit ilyet csináltam. Az első mondjuk mozdonyom nekem fából volt, és hát múltkorában régebben előkerült egy rajz, még amit annak idején én rajzolgattam, de aztán, hogy hogy nézett ki egy gőzmozdony, úgyhogy hát én azt igyekeztem megcsinálni, de közben jött a háború, úgyhogy aztán az elment, és aztán utána kezdtem még dolgozni, hogy már leérettségiztem, és kezdtem dolgozni, akkor kezdtem megint hozzá a vasút dolgokhoz, és aztán az én gyerekeim, amikor megszülettek, akkor hát ez előtérbe került, akkor már pikóhánulás vasutat lehetett kapni, és amit akkori NDK-ba gyártottak, úgyhogy aztán a szép lassan, apránként különböző ünnepek és születés és névnapok alkalmával úgy összegyűjtöttük, úgyhogy megvolt, és megvolt belőle körülbelül három gőzmozdony, volt egy a 328-as mozdonynak megfelelő ilyen típusú gép gőzösbe, és volt egy olyan, mint a bányamozdony, az volt, ami megvolt még szintén, de az üzemképes volt. Na most a ilyen elemekből raktam össze, azaz raktuk össze a fiammal, a dolgokat kis terepasztal, a modul terepasztal részek voltak, mert ugye a lakás kicsi volt, és ugye most is az, és kérem szépen, hát ezt különböző elemekből kellett összerakni, de megvolt a villamos kapcsolat is végig, minden, fordítókoromba, fűtőházal, minden. Nos, aztán, amikor a négy gyerekei fölnőttek, akkor hát ott is ugye megjöttek a unokák egymás után, és hát két unoka, a Tomi meg a Bazsi, azok szintén a vasút történeti parkba szoktak besegíteni, jönni, dolgozni. Úgyhogy hát őket is ugyanúgy megcsapta a füst.
Nagyobb vasutasok már mindig vagy.
Hát még magamtól nem kérdeztem, de elárulom, hogy nekem is hánulás van, mind a mai napig megvan, és hát a kedvenc játékom, mert más már nincs meg. Akkor majd
egy szó erejéig, még annyit, hogy aztán a berendezés, az enyészetélet, mondjuk a pikó hánulásnak egy része megvan most már a modernebb változatban, de az orkod unokánál van a Bazsinál, és ami meg a régi volt, azt pedig hát a családba, a sorban, amit nála keresztgyerekekhez került annak idején.
Akkor szerintem ezt az egész beszélgetést talán azzal lenne célszerű felvezetni, hogy mikor, hol és miért alakult ki Magyarországon a vasúti közlekedés. Magatok közt osszátok fel mindig a kérdés alapján, hogy ki válaszolja meg, vagy közösen, jó? Tehát erről mondjatok nekünk valamit, hát ugye Budapest Vác között volt, tudomásom szerint. Igen. Hogy erről mit lehet tudni?
József. 1846. július 15-e a Budapest Váci vonal. Ezt azt hiszem tudjuk, még a magyar irodalomból is a Petőfi ugye lelkendezett már akkor, hogy a százas utat, ezeret csináljátok, hiszen mindenki ismeri ezt a verset. Rá egy évre, 47. szeptember 23-án pedig a Budapest-Szolnoki vonal volt ez a másik vonal. Megint csak a történelem, tehát mindig a vasúttörténeti part is és a vasútvonalak kialakítása, és mindig Magyarország. A történelmi Nagy Magyarországot képzeljük mindig magunk elé, annak a történelme is ez gyakorlatilag. Nevezetes vonal, a Szolnoki vonal és a szabadságharc bukása után már, ismerjük a Kossuth kormány bukás után, amikor Debrecenben menekült, a Szent Koronát is már ezen a vonalon Szolnokit tudták akkor menekíteni, és egy éjszakát ott is töltött a Szolnoki pályaudvaron a Szent Korona. És a Baross Gábor idejében, tehát az 1800 80-as évek idejében pedig már ugye az ő törekvésük volt az országnak a úgynevezett ez a szétágazó, és később aztán a vasútnak ez lett a hátránya, hogy ilyen Budapest központi vonalhálózat alakult ki, tehát egy szélrózsa minden irányába mentek, tehát minden középről indult, és ezáltal a forgalom szervezése kicsit olyan nehézkesen is indult.
Ha Európát veszük alapul, akkor Magyarország, vagy hát akkor inkább nem konkrétan Magyarország volt még, hogy mi hol álltunk ebben a fejlődésben? Tehát milyen országok előztek meg minket, és mi hol voltunk ebben a sorban a vasút szempontjából?
Látok nálad főjegyzés, ha van ilyened, akkor szívesen. Ez pontosan.
Annyival, hogy egészítsen ki akkor, amit a Józsi bácsán, de egy picit ilyen visszatekintésként azért, mert hiszen nem úgy lett a vasút, hogy Magyarországon lett először vasút, hanem azért azt hiszem, hogy meg kell említeni azt, hogy 1803-ban egy angol mérnök, Richard Trevicsik csinált egy olyan járművet, ami már kerekeken bővült. A gőzgépet ugye James Watt már korábban föltalálta, de 1803-ban van olyan első gép Angliában, amelyik pályán mozog. Magyarországon gyakorlatilag, úgy ahogy ezt a Józsi bácsi mondta, és hát te is mondtad meg, tudod, hogy 46-47 és az azt követő években indul fejlődésnek a vasút. Addig tulajdonképpen az angol vasutak, a belga vasutak, az osztrák vasutak kicsit már megelőztek bennünket. Annál inkább, mert az első időben a magyar vasúton tulajdonképpen említett országok által gyártott mozdonyok futottak. Magyarországon csak 1873-ban kezdődik a mozdonygyártás.
A magyar állami gépgyárban
Igen.
Akkor alakult meg a Málvag is.
És aztán úgy, ahogy Józsi bácsi mondta, szép folyamatosan fejlődik a magyar vasúthálózat, szinte az ország tényleg minden irányában. Hát nem tudom, hogy...
Azt lehet-e tudni, hogy az első vonal az miért Budapest-Vác volt? Azt tudom, hogy a távolság 35 km és egy óra alatt tette meg az akkori vonat, ugye ez hozzátartozik, hogy jóval kevesebb megállója volt, mint manapság. Tehát miért Vác volt az első végállomás?
Én erre nem tudom a választ. Azt tudom például, hogy 45 őszéig elkészül a Budapest-Rákospalota Újpestig terjedő szakasz. Ugye ez egy egész rövid szakasz. És 45 őszétől 46. július 15-éig épül meg Palota Újpestől Vácig. De hogy miért pont ezt a vonat építették
először. Hát, hogyha gondolják, meggondoljátok, hogy emlékeztek arra, hogy a Magyarországon a lóverseny, a lótenyésztés is akkor, tehát a Széchenyi idejében voltak a nagy lóversenypályák, tehát ezt a Budapestről a Budapest érdeklődőik oda mentek ki, és hát ez volt a nagy üdülők, alakultak akkor ki, és ott kezdték aztán építeni. Ezeknek a könnyebb
megközelítés. Dunakeszi alagon volt végeredményben a nagy sportpálya, a lovaspálya, a lóversenypálya.
Tehát ez volt az első
indítatás. És az volt a vonzó erője részben.
Na, van.
Úgyhogy mindent mi se tudunk már. Jó. Mindent mi se tudunk.
Jó.
Erre a konkrét válasz, avval együtt, hogy ezt részben hallottam is én is meg most, hogy mondjátok, ugye elvettük föl, de én például hirtelen nem tudtam, hogy miért pont ezt a vonat építettük.
Most aztán közben alakultak a helyi értékű vasutak, ugye, annak idején különböző nagyobb városok, megyeszékhelyek és a környékén, ugye, tudták azt, hogy milyen nagy előnye van a vasutnak, úgyhogy bizony voltak olyan évek annak idején, amiben 500-600 kilométer hosszú pályaszakaszokat is építettek, ugye? Úgyhogy persze folyamatosan, ugye több évesnek a munkája, de ment folyamatosan, ugye? És aztán, amikor megalakult a vasút, amiről már szó volt, ugye, akkor vonták össze az egészet.
Lehet-e tudni azt, hogy milyen gyorsan épült, hány ember épített, ugye nyilván akkor még talicska volt, meg ugye, fából volt a talpfa, sineket hol gyártották, azt is külföldről hozták az első időkben, tehát erről az időszakra az építkezés munkájáról mit lehet tudni?
A bizonyos helyeken alakultak, ugye itt ami a talfát, ugye azt kellett gyártani, már úgy értve, hogy le kellett gyártani régen ennyiben, ugye tölgyfából készítették általában, és aztán bizonyos, ugye kellett ezt telíteni olajjal olyan formában azért, hogy ne korhadjon el hamar, és hát többek között több helyen volt talfa telítő.
Mostan, itt hogy talpfa? Fatelítő. Fatelítő cégek fatelítő voltak a Márnak, úgy hívták, hogy Már fatelítő, ahol gyakorlatilag a Sanyi bácsi által említette a fát, már ne arra úgy, hogy közben.
Nem, nyugodtan.
Szabályosan belemerítették, hogy szívja meg magát a talpfa.
Sőt, belesűrített, nem most nem eszkozában.
Igen, úgyhogy ezért hívták fatelítőnek, mert szinte teljesen átitatták a talpfát. Telítették a pórusait ebben az anyaggal, ebben a szúrokszerű anyaggal, pont azért, hogy amikor a pályát lefektették, akkor minél tovább ugye állja az időjárás viszontagsága. Azért nehéz a kérdésedre, Laci, válaszolni, hogy ez nyilvánvalóan változott, tehát hogy mennyi ember dolgozott rajta meg, mennyi ideig tartott meg, mivel csinálták meg. Ahány vonal volt, ez mind különbözött egymástól.
Hát, hogy hozzávetően.
Nem kell ehhez vastasnak lenni, hogy az ember tudja, hogy mondjuk egy hegyvidéki pályát megépíteni, az sokkal nehezebb, bonyolultabb volt, mint egy alföldi síkterepen. De én megmondom ezt is őszintén meg, hogy én egyetlen egy vonalra vonatkozóan sem tudom, ennek ellenére azt mondani nektek, hogy ez két évig épült, és 1600 ember dolgozott rá, és 30 korbi, és nem tudom micsoda. De ilyen mélységben nem tudom, egyszerűen szégyellem is.
De minden esetre biztosan úgy gondolom, hogy ez egy jó néhány embernek.
Nagyon sok embernek. Sok embernek adott munkát.
Azt mindenképpen mondani kell, hogy nagyon gyorsan megépültek ezek a vasútvonalak. Hatalmas volt a lelkesedés, és a civil lakosságnak is a lelkesedés, az elvárása a vasút iránt. A másik pedig, hogy könnyen épült, hiszen akkor nem volt nagy sebesség. Tehát kisebességű vonatokhoz gyengébb felépítményű vagy alépítményű pálya is jobban megfelelt. Tehát itt azt lehet mondani, hogy hónapok alatt vagy fél év alatt több száz kilométert tudtak építeni, mert egy 40 km/h sebességű pályának nem kellett olyan alépítményt biztosítani. Aztán később, ahogy a sebesség nőtt, aztán nyilván akkor már többbe is kerültek ezek a pályák. És ezek a bankok, pénzügyi érdekeltségek, a ipar fejlődése, mert ugye a vasúttal párhuzamosan ugye nőtt az ipar, tehát egymással kölcsönhatásban voltak. Elsősorban a vonatok is ilyen szárnyvonalak voltak, például a gőzmozdony is ott fejlődött ki, ahol szén volt. Tehát akkor még nem voltak egybe a pályák, egybe kötve, hanem a szénbányákhoz közel volt a gőzmozdonynak a telephelye, és aztán később, ahogy aztán már több összekötötték ezeket a vonalakat, aztán úgy tudtak a vonalak fejlődni, mert ugye a gőzmozdonyokat is először nem szénnel tüzelték, hanem fával. Tehát itt ment a dolog.
Ha szabad még egy hozzátenni, ami jellemző volt akkor, szemben azzal, ami ma jellemző, mondjuk például egy autópálya építésnél, ugye a helyi közösségek képesek bíróság előtt megtámadni azt, hogy ne ott vigyék a nyomvonalat, hanem máshol. Akkor egyszerűen harcoltak azért földbirtokosok, adták ingyen a szabad területet, hogy a vasút ott menjen, mert érdeke volt, hogy az általa megtermelt termény az minél olcsóbban kerüljön a céljához, és ezért határozottan tudom, hogy földterületeket felszabadítottak, átadtak, és csalták mintegy a vasutat, hogy itt vigyék a vasutat, és ne két kilométerrel arrébb.
Olyan is volt annak idején, az őskorban, hogy már a vasút őskorában, hogy a földes úrnak a területén ment át a vasút, ugye, és ősszel jött a betakarítás, és akkor voltak megálló, hogy nem volt állomás ottan, mert nyílt vonali rakodók voltak, ugye. Nyílt vonali rakodók voltak, és ott megfelelően odállt a tervonat, de előtte már oda volt készítve, nem tudom, a cukorrépa szállítmányok, ugye. És ott rögtön megrakták a, hogy is hívják a vagonokat, és onnan ment menj tovább arra. Megérte neki, ezt a nyilván gyorsabban vitte a cukorgyárba el, vagy a cukorrépát, de ez egy külön kampány volt, az őszi áruszállítás volt.
És a másik dolog, hogy a mozdony típusok kialakulásával is nagy szerepet játszott az, hogy tudjuk azt, hogy minden mozdony valamilyen feladat megoldására fejlődött ki, tehát a hegyi pályákra, kiskerekű, nagyobb tapadású gépek, vagy pedig a fürdőturizmus kialakulása, ha emlékszünk még azok, ezt a mondatot újra mondom, emlékszünk, ugye tudjuk azt, hogy a Fiume, tehát a mai Rijeka, amikor még Magyarországhoz tenger is tartozott, tehát amikor kialakultak ezek a vonalvasútvonalak, kifejlődtek, illetve megépítették a nagyobb kerekeket, a úgynevezett háromcsatlós C, no, majd erről is beszélhetünk ezzel a tengelyelrendezésekről, tehát a C tengelyelrendezésű gépek, amik három kerék meghajtású, tehát a Bugattyú három kereket hajt meg, gyakorlatilag három csatlós gépek, ezek az 1820-as, 1830 mm átmérőjű kerekek, ezek a gyorsvonati gépek, amik arányban nagy, nehezen gyorsultak, de viszont a nagy sebességet elég jól tudták tartani. Tehát ezek a gépeknek a kifejlődése is akkor kezdődött. Hát aztán beszélhetünk itten, én nem akarok előre menni és kapkodni, de a híres 424-esünk, ugye, amely ilyen közép kerék átmérőjű, ami elég jó gyorsan föl tud gyorsulni, mert kisebb a kerék átmérője, mint a 328-asnak, vagy a 328-as továbbfejlesztett változat, a 301-es, ugye, ami gyorsan gyorsul, de nagy sebességet is jól tudja tartani. Tehát ezek a gép típusok, ahogy kialakultak, ezek is saját magukat nevelték ki, az, hogy milyen célból hozzák ezeket a gépeket létre. Tehát ipari gépek, hogy nem fontos, hogy gyorsan menjen, hanem ilyen tolatásra fejlesztették, bányák kiszolgálására, hegyi pályákra alkalmas gépek, nagy vonóerő, nagy tapadóerő, több csatlós, 3-4 kerék meghajtású gépek, sőt több is volt aztán már. De nem akarok
én. És akkor gondolom a vagonokra is igaz volt, akár a tehervagonokra, akár a személykocsikra, hogy a célnak megfelelően többféle készült mindegyikre.
Ez inkább a felépítmény, nem? A kocsi felépítmény, a szekrény, hogy nyitott vagy
zárt. Hát ugye itt is már aztán, tehát amikor megjelentek már a több tengelyi kocsik, forgózsámolyjal ellátott kocsik, négy, pontosabban kétszer négy vagy nyolc ponton a lépítményhöz érő kerekek, tehát ezeknek a rugózásuk már, az étkezőkocsik, a hálókocsik, ugye aztán jöhetnek, már beszéltünk esetleg a híres vonatokról, az Orient Express, ennek a hatalmas távolságban befutó kocsikról, tehát ahol már a kényelem volt a fontos, utána jött a sebesség, a sebességgel a fékezhetőség, tehát a fékezettségnek az állapota. Tehát ez nagyon összetett szép.
Üzembiztonság
mindenképpen.
Mikor érte Magyarország azt a fejlődési fokot, hogy összelettek kötve ezek a sugárirányú vonalak? Tehát amikor már azt lehet mondani, hogy kiépültek a fő ütőerek. Tehát 1800-as évek második felének közepe, táján?
Hát a nagy rendületet...
1870.
Tehát a kiegyezés hozott itt nagy rendületet ugye az ország fejlődésével. Már azt lehet mondani, akkor ugye Erdély is, tehát amikor Erdély is önálló lett, és a 1868 a MÁV-nak a megalakulása.
1873-ban
most már említettük a mozdonygyártás kezdete, saját, tehát a hazai mozdonygyártás kezdete, és ezt követően rendült azért, vágyott a Magyarvasút fejlődése.
És aztán ugye kitalálták a körvasutat, amikor már aztán összekötötték ezeket a sugárirányú pályákat, egy Budapest környéki körvasút, úgy is hívják, ugye kiskör, nagykör, tehát ezeket megépítették, és akkor már egyik vágányról, illetve egyik pályáról Budapest érintése nélkül is át lehetett menni a másik pályára.
Menjünk tovább. Hát kezdjük, beszélgessük egy kicsit a gőzmozdonyokról. Tehát milyenek voltak, mit kell tudni, akár az ősrégiekről, vagy aztán a későbbiekről, amikor feljöttek. Tehát egy szakember mit tud mondani a laikusnak, amit ő meg tud érteni, és el tudja képzelni, hogy hogy épült fel, hogy működött, mi az, ami fontos tudni róla. Mert hát ugye a gőzmozdony volt az
első. Kezdem akkor, hogyha gondoljátok. Onnan inkább, mert ugye már kétszer is említettem ezt a dátumot, hogy 1873-ban kezdődik Magyarországon a mozdonygyártás, és 1959-ben gyártják az utolsó gőzmozdonyt Magyarországon. Ha ezt gyorsan kiszámoljuk, akkor ez 59-79, mert 7 az 86, ugye? 86 év alatt, 86 év alatt, 1873-tól 7576 darab gépet gyártottak Magyarországon. 7576-ot, és ez, amire a Józsi bácsi kezdett fejtegetni, hogy a szállítási igényeknek megfeleljenek a magyar gőzmozdonyok, 131 típust jelentett. 131 féle mozdony típus, csak Magyarországon, és ki tudja még, hogy a többi olyan országban, ahol mozdonyt gyártottak, ott még hány típusot gyártottak, vagy hány típus gyártottak.
És az utolsó darab, ami kigördült
az volt a
Ranzmávakban, az
ott a
park területén jelen pillanatban.
Ez az, ami 1959-ben készült el. Egy 3175-ös sorozatú gőzmozdony 1032-es pályaszámot visel. Hát a gőzmozdonyról akkor annyit talán, bár hát gondolom, hogy a minket hallgató, itt fegyelmezett a hallgató fiataloknak már azt nem kell elmondani, hogy a gőz erejét fölfedezve, hogy az emberiség rájött, hogy a saját szolgálatába lehet állítani. És a gőzmozdonyok tulajdonképpen úgy kerültek megépítésre, hogy egy futómű szerkezetre ráépítettek egy nagy acélkeretet, és erre ráültetnek egy kazánt, amelyikben nem többféle kazán típus van egyébként, de abban nem hiszem, hogy bele kellene menni. A kazánba fűtöttek, és a fűtés eredményeként a gőz, vagy a víz ugye gőzé vált, amit eleinte csak így, ilyen módon gőzé vált vizet használták a gépek hajtására. Később már ez is egy fejlődési szakasz, amikor ezt a gőzt még egyszer melegítik, úgy mondják, hogy túlhevítik, hogy a gőz minél szárazabb legyen, minél, mert a gőz, hiába gőz, ez még mindig jelentős mennyiségű vizet hordoz magában, és hogy ezt a vizet is kiszűrjék, hogy a gőz minél szárazabb legyen, minél kevesebb víz csapódjon ki a gőzből ott, ahol nem kellene, ezért még újra fűtötték a ilyen módon keletkezett gőzt, úgynevezett túlhevített gőz lett, és ezt a gőzt viszik le tulajdonképpen a munkaengerekbe, amelyekben, hát gondolom a fiatalok is hallották, hogy tudják, hogy a mai közúti járművekben is a úgynevezett belső égési motorokba a hengerekbe, a munkahengerekbe dugattyúk működnek, és a gőzt ide viszik le méghozzá úgy, hogy van előtte, mielőtt a gőzhengerekbe kerülne a gőz, egy úgynevezett tolattyú, amely tulajdonképpen egy olyan szerkezet, amit a mozdony vezető vezérel, vagy állít, attól függően, hogy előre akar menni, vagy hátra akar menni, illetve hogy milyen mennyiségű gőzt engedjen a hengerbe, vagy engedjen ki belőle. Mi több, ugye, hogy a megtermelt gőzt jól ki tudják használni, a tulajdonképpen a hengerbe mozgó dugattyúnak mind a két oldalára engednek friss gőzt is, és értelemszerűen innen távozik a száraz gőz, vagy a fáradt gőz is, tehát az elhasznált gőz is, amit a kéményen keresztül gyakorlatilag a tűz térben, a kazánban keletkező füsttel együtt kiszáll tulajdonképpen a szabadba. Tehát nagyon próbáltam nagyon egyszerűen elmondani a gőzmozdonyok lényegét, és hát a dugattyú ide-oda mozgásával, attól függően, hogy a gőzt ugye hova engedik, kelt erőt, és azt az egyenes vonal mozgást, ami a hengerben ilyen módon keletkezik, ezt a kerekekre viszik át egy úgynevezett hajtóúdon keresztül, amely végül is az egyenes vonalú mozgást forgó mozgássá alakítja át, mert a kerekeken van egy-egy úgynevezett nagy csapszeg, amelyikre rá van kötve a hajtóúd, és erről a hajtóúdról attól függően, hogy hány hajtott kereke van a mozdonynak, attól függően ennyi számú csatlóúddal, úgynevezett csatlóúddal összecsatolják, összekapcsolják az egyes kerekeket, és így aztán van olyan mozdony, amelyik csak egy hajtott kerékkel rendelkezik, van amelyik kettővel, van amelyik hárommal, van amelyik négyel, van amelyik öttel, és aztán beszélhetünk még arról, hogy a teljesítmény növelése céljából van olyan, ahol a két munkahengert megduplázták, tehát négy tikerhengeres gépek lettek belőle, hogy tovább a gőzt, mint egy még jobb kihasználják, kizsákmányolják, és ezzel is tudták a teljesítmény növelni. És úgy, ahogy a Józsi bácsi szólt róla nagyon helyesen, attól függően, hogy milyen célra készült a gép, mert hogy a méretekből részben a pálya, a nyomtávolság adta méretből fakadóan. A úgynevezett űrszelvény, ahogy vasúti szaknyelven mondják, amelyik az a méret, amelyikben a vonat elhaladva bármelyik kocsi típusa vagy mozdony típusa is baleset nélkül el tud haladni, tehát annélkül, hogy hozzáérne valamihez, felső vezetékhez, a pálya melletti oszlophoz, vagy bármihez, ezt hívják űrszelvénynek, és ez az űrszelvény által, a pálya, nyomtáv által meghatározott módon a dugattyúk, amelyik az erőt tulajdonképpen átviszik, a löket hossza az ilyen 450 mm-től, mint egy ilyen 700 mm-ig terjed, egyszerűen ennél nagyobb nem lehet. Most ezért van az, hogy a dugattyúnak a löket hossza a járata ebbe a munkahengerbe, ha meg ilyen mértékben, vagy ilyen mértékben meghatározott, most attól függően, hogy milyen átmérőjű kerékre viszik ezt az erőt, ettől függően gyorsvonati mozdony, tehervonati mozdony, vagy személyvonati mozdony, mert minél nagyobb, ahogy ezt nyilván mindenki tanulta, az erőkarja, annál nagyobb erőt tud kifejteni a gép, és minél kisebb az erőkar, annál kisebb erő. Ebből következik az, amit a Józsi bácsi mondott, hogy ahol nagyobb az erőkar, ott nagyobb erőt tud kifejteni, mondjuk egy 424-es mozdonyunk, valamikor 2000 tonnás vonatot is mozgatott, miközben egy kifejten gyorsvonatok továbbítására készült háromcsaplós, három meghajtott kerekű mozdony nem tud ekkora terhet elvinni, viszont 120 km-re elmegy 350 tonnás szerelvényen, amely tulajdonképpen 6 kocsiból áll az egész. Hát nagyjából egy mielőtt nagyon még szakmai.
Jó, egy kisebb, nagyobb gőzmozdonyt alapul véve, hány liter víz fért el a kazánba, mennyi szenet vitt magával, mennyi volt a fogyasztása, tehát egy nagyon egyszerűsítem. Tehát ilyen számokban hogy lehetne ezt érzékeltetni?
Mondjam, vagy mondjátok, hogy ne csak éljátassam a számot.
Hát az mozdony típuson,
amit itt mondtunk, Laci.
Jó, azért mondom, hogy egy kisebb és egy nagyobb teljesítmény a mozdonynál.
A kérdésedre az a válasz, de mondj csak, bárcs, hogy annyiféle.
Hát annyiféle, annyi általában úgy volt, hogy annyi szénkészlet, például a szerkocsis mozdonyok, tehát ami a szerkocsiban van, hogy a tartalék szén, már a szén neki tárolva, úgy szintén ott van a víz is tárolva. Most a víz mindenféleképpen szükséges a mozdonynak a működtetésében, mert ha nem tudja az elfogyott vizet, tehát a kazán vagy a gőzfejlesztés folytán, ugye elfogy a víz, akkor kérem szépen a mozdonynak meg kell állni, mert akkor a tüzet az ügyesség szerint le kell dobni róla, azért, mert máskülönben kazánrobbanás lenne. Ugye? Na mostan az a helyzet, hogy a vizet mindig úgy kellett őnek a vízzel gazdálkodni, hogy ő neki biztonságosan meglegyen a vízkészlete. Na most a szerkocsis mozdonyoknál, említettük már, hogy mozdonytípustól függően körülbelül 8 köbméter vizet tudott elvinni, mondjuk, hogy a 10 köbméter vizet. De van olyan mozdony, amelyik például a 303-as, ami mondjuk nagy távoltól képes befutni, megállás nélkül, az elvitt magával 25 köbméter vizet, de akkora is a szerkocsia neki, ugye meg a mozdony is, mert az egy gyorsforgalmi mozdony, 120 km/h sebessége alkalmas, de ugyanakkor elvitt magával körülbelül 17 tonna szemet is, ugye, ami aztán nem kézi tüzeléssel volt bevéve a tűztérbe, hanem gépi tüzeléssel. Na most a többi mozdonyoknál ez volt egyedül a 303-os mozdony a magyar vasút történetében és a magyar mozdonyoknak a történetében, ami gépi tüzelésű, a többi az mind kézi tüzelésű. Most a kisgépeken ott egy mozdonyvezető és egy fűtő volt a gépen, de a nagygépeken, tehát a 424-esen, a 324-esen, ezeken a gépeken, 328-as, 301-es, ezen már két fűtő volt és egy mozdonyvezető. És a fűtők váltották egymást. Most a szénkészlet általában úgy volt, hogy például mondom azt, hogy Budapest és Miskolc a 182 km, kérem szépen egy szénkészlet elegendő volt neki odáig. De a vízkészlet, ahogy már elbemítettem, nem volt elegendő. Tehát a menetrendet általában a személyvonatoknál és a gyorsvonatoknál úgy szabták meg, hogy amikor megérkezettem a vasúti csomópontra, például mondom Budapest 60-ban megállt, ugye?
Mondjuk akkor, mert a Laci mondja, hogy ő gyerekkorában ott figyelt.
60-ban vagy Vámos Györgyön megállt, ugye? Akkor kérem szépen rögtön rámentek, úgy álltak meg a vonattal, hogy a mozdonynak a szerkocsiaval a vizet meg tudják venni. Ugye? Minden nagy állomáson megvolt a maga a víztorony, ahol a kész víz mennyiség megvolt. Azért nagyon szigorúan be kellett tartani, annak mert függött a vasútnak teljesen üzemetőbe. Ugye? Tehát a vízpótlást azt meg kellett neki csinálni. Na most addig, ameddig ők megvették a vizet, közben a menetrend szerint, ugye azt említettem már, akkor kérem szépen a posta tudott kezelni, tehát le tudták adni a postai küldeményeket, föl tudták venni a következő, de ugyanúgy a vasútnál volt akkor darabáru szállítás. És kérem szépen azt is le tudták bonyolítani. Ugye? Na most ezt mindig igyekeztek, ugye mentek a következő állomásnál, pláne helyes terepen, hogy jóval több, ugye nagyobb teljesítménnyel kellett húzni a vonatot, hogy a menetrendet tudja tartani. Ugye akkor kérem szépen a következő állomásra, ahol meg kellett neki állni, akkor vett vizet. Ugye mindig ez volt a cél, hogy a víz meglegyen. Na most már, mivel a szerkocsiból ugye fogyott a szén folyamatosan, hogy a fűtők tüzeltek és dobálták be a szemet a tűztérbe, szórták be, bocsánat, nem dobálni, nem egy forma téma, ugye? Azért, ugye, mert vékonyan kellett tartani a tüzet, szóval nem lehetett azt, hogy most kinyitom a tűzszekrének az ajtát, aztán ott a lapátot bedobáltam 5 vagy 6 lapáttal is kész. Azt el kellett vékonyra teríteni, azért, hogy vékony legyen, élénk, erős tűz legyen. Mert úgy lehetett csak gőzt tartani. Na most annak is megvolt a maga technológiája, ugye, hogy kellett csinálni. Aztán függött a géptől is, hogy milyen volt a gép, hogy gőzölt, hogy lehetett vele gőzt termelni. Akkor függött a mozdonyvezető kezétől is, ezt is meg kell hagyni. Ugye nem volt mindegy az, ugye, hogy húz azt a szabályzót, hogy az emeltyűt hogy állítja be a menetnek megfelelően. Apró dolog volt, amit meg kellett tanulni, ugye, és tapasztalat alapján lehetett vezetni.
Ezért volt szakma.
A Vasút Történeti Parkban hallottam, azt hiszem a 107-es mozdony volt télen befűtve, aki ott 109-es ott volt rajta, hogy fél évig is égett a tűz a kazánban. Tehát ugye ez egy
érdekes megvan a időszak és vizsgáljuk, ugye?
Igen.
Hát ezt azért csinálták, hogy a nagyon drága dolog fölfűteni a mozdonyt. Tehát Lunáról. Ott a legnagyobb az emberi erő, a szénértéke, tehát az, hogy a gép minél tovább melegen maradjon. És ezért bizony így volt, hogy nagyon sokáig, fél évig is egy, ha lehetett és nem volt esedékes kazánvizsga, akkor bizony tűzbe tartották a gépet. Nem teljes tűzet képzelünk el ilyenkor, bement a fűtőházba, és ott volt, aki úgynevezett tűzre vigyázók, úgy hívták ezeket az embereket, akik egy bizonyos nyomás alatt tartották a kazánt, hogyha a gépnek újra menni kell, akkor nem a nulláról induljon, hanem mondjuk 50%-ról történjen fel. Mert nem csak a kazánban lévő víz, hanem a szerkocsiban lévő víz is, ugye azt sem úgy képzeljük el, hogy az teljesen. A másik még itt hozzátéve, hogy mennyi színre van szüksége egy múzeumnak. Képzeljük el Magyarország térképét, voltak ezek mindenek szénállomások, ahogy a Kovács Sándor mondta, ezt a vízállomások, ahol víztornyok voltak, ahol a mozdonyt ugyanolyan csap alá állították, mint ahogy mi, nekünk a konyhában van a csap, csak ezt képzeljünk el egy 20 centi keresztmetszetű csövet, amit oda gurítanak, oda fordítanak a mozdonynak a szerkocsába, és bizony a lötjel az, hogy minél gyorsabban menjen, hiszen a menetidő volt itt a lényeg, az, hogy a vonat egy bizonyos, ha itt a Miskolci vonal 182 kilométeréről beszéltünk, akkor, hogy minél gyorsabban érjen a indulási állomásra, a célállomásig, és bizony ezek a szénállomások, vízállomások, ezek nagyon rövid, megnövelték a menetidőt. Tehát ezt körülbelül el tudjuk képzelni, ha a térképet, Magyarország térképét magyarok magunk elé képzeljük, tehát az a 60 Szolnok, Kelebből, Kunszer Miklós, Tass, Vajos Mize, ha még közben jön, Dombóvár, Székesfehérvár, Komárom, tehát ezek a vonalak úgy nagyjából meg voltak felezve, vagy ha hosszú volt a vonal, akkor harmadolva is, hogy ott a gépet már várták vízzel, szénnel, sőt ezek a szénrámolók, ugye már egy darabig tüzelamoz a fűtő, a kis lapátjával szólja, elfogy a szén a lapáttal, már nem éri el, és hiába vitt magával 10 tonnát vagy 15 tonnát a mozdony, már nem éri el a fűtő a lapáttal a szelet. Most a szelet sem úgy képzeljük el, hogy ott beömlesztenek ilyen olyant, mert ha itt már volt szó arról, hogy mindig élénk tűz legyen és vékony tűz legyen, ott a mozdonynak a indulás, akkor a szerelés, a mozdony szerelése volt a legfontosabb dolog, ahol nem bízták másra, már az a személyzet, amikor ugye azt kellett, hogy a mozdonyt előkészítse, a szén az úgy nézett ki, hogy kapott darabost, diót, darát, porszemet, ezeket váltva, csillénként fölváltva, és keverték össze, sőt vízzel is. Ezzel is azt, a vízzel is azt érték el, hogy a levegő nem tudta olyan hirtelen átjárni az egész tüzet, és ezáltal oxigént is vittek magával be a szén közé, tehát eznek az előkészítésé. Tehát ott tartunk most, ugye, hogy már nem éri a lapáttal a fűtő a szenet, ott ezeken a szénállomásokon vagy vízállomásokon, addig, amíg a mozdony szenet vizet kapott, tehát jó nagy sugárba folyott bele, lötyögött bele a víz, addig ott egy bizonyos emberek előre hozták, rámolták a szenet a mozdonynak a szerkocsiából, tehát hogy a következő 50 vagy 100 kilométerre a fűtőnek megint legyen elérhető mennyiségű, egy távolságú lévő szenet. Bocsánat, hogy ezt még
hozzátettem. Nem, nyugodtan. Hogy legyen még akkor hozzá, hogy ez mindig az, amit mond a Józsbácsi, ahol együtt, hogy például ezeknek a bizonyos szerkocsis mozdonyoknak, amelyik a szenecipelte, szerkocsinak a fenéklemeze az ilyen ferdére volt kiképezve. Tehát a vezetőállástól távolabbi része volt a legmagasabb, és ott a vezetőállásnál a legalacsonyabb, hogy menet közben a rázódástól lehetőleg a szén mindig folyjon oda előre a fűtő keze alá, de hát ebben együtt volt olyan, amit a Bölcsi bácsi, hogy nem folyt annyi szén, vagy éppen fogyóba volt, és bizony úgy, ahogy mondta, elmesélte, előre kellett húzni, és oda kellett a mozdony fűtő keze alá egy kicsit készíteni, hogy útközben neki kevesebb munkája legyen, hiszen az volt a gépen a legnehezebb munka, a fűtők munkája, mert nem is véletlen voltak ezeken a nagy gépeken ketten, hogy ahogy elhangzott itt már, hogy tudják cserélni egymást. Egyrészt, hogy amelyik elfáradt mondjuk egy 4 óra hosszás tüzelés után, akkor már egy kicsit meg tudjon pihenni. Miközben az is fontos volt, hogy a másik mozdonyfűtőnek viszont kellett a mozdonyvezetővel együtt figyelni a jelzőberendezéseket, olyannyira, hogy egymást mindig ellenőrizendő ismételni kellett egyiknek a másikat. Tehát a mozdonyvezető mindig bemondta, hogy ő milyen jelzést lát, és a mozdonyfűtőnek, aki éppen nem tüzelt, a másik oldalon figyelt, annak kell, meg kellett ismételni, hogy igen, ő is azt a fényt látja, vagy azt a jelzőállást látja, vagy nem azt látja, mert hogyha véletlenül nem azt látja, tehát a kettejük véleménye nem egyezett, vagy amit láttak, az derült, hogy nem azonos, akkor a mozdonyvetőnek már intézkedni kellett a vonat megállítása felül, vagy pedig lassítani kellett, még nem tisztáznák, hogy ki látja jól, vagy ki nem látja jól, vagy tényleg egyformán látják-e, vagy nem változatlan, nem egyformán látják.
Na, épp ezt akartam kérdezni, hogy hogy kellett vezetni egy mozdonyt, de arra is akár kitérve, hogy nyáron azért ugye milyen meleg volt, télen gondolom a mozdonyvezető előről megfőtt, hátulról megfagyott. Sárcán. Szóval milyen lehetett egy mozdonyvezető, mire kellett figyelni, ugye akkor még nem voltak ilyen elektronikus jelzések a mozdonyon belül.
A gyárfeladás nem volt még akkor.
Igen, na, tehát hogy ment el a mozdonyvezetés, vonatvezetés, ugye külön várt-e akkor, vagy az egy volt?
Nem, az egyébként ez egy lényeges kérdés, tehát csak nem akarok én beszélni
állandóan. Még egy dolog eszembe.
A vonatvezető meg a mozdonyvezető, ez két külön dolog. Nagyon sok hibás információ többek között legutóbb a monori baleset kapcsán, és amiről biztos valamennyien hallottak a hallgatóság közül is. Ott is a kommunikáció az öröki az volt, hogy a vonatvezető a vonatvezető. Pedig az más. A vonatvezető a parancsnok a vonaton, aki akár ott utasíthatja is a mozdonyvezetőt, mondjuk egy állomáson egy egyébként menetrend szerint nem megálló vonatnak egy állomáson való megállítására, és adhat utasítást a mozdonyvezetőnek, de fordítva nem igaz, a mozdonyvezető nem utasíthatja a vonatvezetőt, viszont hibázni leginkább, vagy legtöbbször nem a vonatvezető hibázik, ha emberi mulasztás szerepel egy balesetben, hanem sajnos a mozdonyvezető.
Jó, tehát akkor gőzmozdonyra visszatérve, hogy kellett vezetni, mire kellett figyelni, erről néhány szót légy szíves,
mondjatok. Hát a jelzőberendezéseket mindenféleképpen figyelembe kellett venni, mert mostan akkor, amikor egy állomásra elindult a vonat, tehát egy cél, egy induló állomásra mondjuk úgy, akkor kérem szépen ők, a mozdonyvezető kap egy írásbeli rendelkezést. Az írásbeli rendelkezésen rajta van, hogy az a vonalszakaszon, ahol közlekedik az ő vonatja, tehát először is, hogy milyen számú vonattal, mert minden vonatnak van egy száma, ugye?
Ez a gőzmozdonyra
minden vonat.
Jó, most akkor maradjunk még egy kicsit a gőzmozdonynál inkább.
Arra is vonatkozik.
Arra is, ugyanúgy ez vonatkozik, így általában. Ez egy általános törvény végeleményben, úgyhogy. Na, kérem szépen. Lényeg a gőzmozdonynál is ugyanúgy kapott egy írásbeli utasítást, ami rajta van, hogy ezen a vonalszakaszon melyik pályaszelvénybe, tehát melyik kilométer óra, vagy a kilométer, bocsánat, kilométer, vagy a szelvénybe van lassú jel, ugye, és mennyi ideig tart, mettől meddig van, tehát azt ő neki meg kell tartani. Na most a mozdonyvezető kap ebből egy példát, ezt a szolgálattevő, vagy a forgalmista adja oda, aláíratja a mozdonyvezetővel, egy példán, a tő példán ez marad a forgalomnak, ugye? Egy példán a mozdonyvezetői és egy a vonatvezetői. Például a személyvonatnál az első kalauz volt, vagy vajon azelőtt a gőzösök idejében
külön beosztás volt,
külön vonatvezető volt annak idején. Na most már ugyanúgy kellett a vonatvezetőnek is figyelni a jelzőket, és figyelni azt, hogy abban a szelvényben a mozdonyvezető betartja-e a lassú jelet, ugye ebben voltak szakaszok, ahol például volt pályahiba valami miatt, fölázás, vagy pedig egyéb sín probléma, akkor ott azt mondja, oda van írva neki, hogy ebben a szelvényben 40 km/h a sebességgel közlekedett. Akkor átmegy ezen, lelassít, ugye, és utána, amikor átment ezen a szelvény távolságon, akkor utána kezd megint gyorsítani. Tehát ő mindenféleképpen megkapja ezt. Na mostan ezt az utasítást, amit ők kapnak, akkor, amikor befejezi a szolgálatot, akkor a mozdonymenet levelével együtt a felvigyázónak. Most ha bármi történik, valami gond van, és ő nem tartotta be a lassújelet például, akkor a vonatvezető a vészfékkel, a kocsiból be tudott avatkozni, ugye? És meg tudta állítani a vonatot. Most erre ritkán kerül sor, mert ugye ez fegyelmi volt maga után a lassújelet be nem tartása, ugye? Na most már voltak állandó lassújelek, tehát egy húzamosabb ideig, de voltak olyan, hogy csak időszakos lassú jelek voltak, hogy például egy sínkötésnél volt valami, vagy talpánál volt valami gond. Ugye észrevették a pályajön, aki bejárta a pályát, ugye jelentette a pályamesternek is, annak megfelelő forgalmi szakszolgálatnál, tehát a forgalmistánál, vagy az állomásfőnöknél, jelentette, hogy mostan ebben probléma van, itt és itt ebben a szervénben kitűztük a lassújelet.
Azért azt hozzá kell tenni, hogy a visszatérve a gőzmozdony vezetéshez, ami a lényeg keresztül, hogy ez nem volt egy egyszerű munka, szakma, sőt fizikailag ilyen is megterhelő volt. És ha én jól tudom, hogy a idősebb kollégáktól, hogy hallottam, hogy annak idején egy külön rangsor, szóval nem lehetett egyből gőzmozdony vezető valaki, végig kellett járni a szamárlétrát, és a legelső, leghosszabb munka, hogyha jól tudom, az a mozdony eleje kihúzó volt.
Hogyha így is hívták.
Eleje kihúzó,
ez egy beosztás.
A gőzmozdonynak az elején
van a
fűszekrény ajtót, és ott úgymond magára húzta a kormot, mert nem tudta máshova, igen. És ki kellett fújni a csöveket levegővel, és akkor innen lépett tovább fűtővé, előfűtő, fűtő, és így lehetett is mozdonyvezető is. A mai napig van gőzmozdonyvezetői képzés, igaz, sajnos egyre kevesebb üzemképes gőzmozdonyunk van, ahogy erről beszéltünk itt az előadás elején, de éppen most a napokban, hónapokban indítottak útjára ismét egy mozdonyvezető képzést, aminek feltétele volt az, hogy már meglévő mozdonyvezetői vizsgával rendelkeznek, de fizikai feltétele is vannak, többek között sajnos a szemleges gőzmozdonyvezető még mindig nem lehet. Ugye ezt a hőmérséklet ingadozás miatt, ami fönt van a mozdonynak a vezetőállásán, másnél konyhának szokták hívni. És gondoljunk bele, hogy mondjuk télen is, amikor a gőzmozdonyok jártak, nem tudom, hogy fogva, kiszámolva, ti jobban tudjátok, 40-50 fok simán van, ugye, fönt a mozdonynak a fönt a gépen, 40-50 fok simán télen-nyáron, ez stabilan tudja tartani. És viszont, hogyha kint mondjuk -10-15 fok is van, meg a menet szél is közbeszól, abban a pillanatban egy szemleg mondjuk bepárásodik, és akkor itt jön vissza az, amit a Karcsi bács az előbb mondott, hogy miért kellett megerősíteni egymást a mozdonyvezetőnek, illetve a fűtőnek, ugye a két oldalon volt ez a két ember, balon meg a jobban, és ha ráadásul bepárásodna a szemlege, akkor ez biztonsági szempontból elkerülhetetlen, hogy nem lát semmit. És ezért a mai napig ez egy kritérium, hogy nem lehet.
Egyébként ma Magyarországon hány működőképes gőzmozdonyt, gondolom leginkább a vasútörténeti parkban, hát, a készlete jöhet szóba.
Igen, hát én nem nagyon tudok a parkon kívül. Kis, keskeny nyomközű gőzmozdony létezik, azok vannak még, több is van így Magyarország területén, meglepően sok, de üzemképes gőzmozdony egy gyors számolgatás után azt mondom, 6-7 darab van Magyarországon. Sajnos már csak.
Akiknek szintén nagyon mérzik.
Hát csak a torka véres, mondhatjuk így is, de a kevés az, amelyikkel nincsen probléma, ami üzembiztos működ. A 109-109, amelyikkel múltkor sikerült a hangfelvétel, az nem olyan régen lett felújítva.
A 324-es.
De az pakulás.
Pakulás, nem szeles.
De szelesből mondjuk ez a 109-109 az, ami nem volt szinte új szerkocsit, és a kazánja is elég jó állapotban van, és az egy viszonylag stabil mozdonynak mondható. Illetve az egyetlen nagy gőzmozdonyunk jelen pillanatban üzemképes szerintem.
Na akkor ezt a gőzmozdony témát szerintem zárjuk le azokkal a kiegészítőkkel, hogy sorompókezelő, bakter, kéziváltóállítás, tárcsázó, ugye a vonatindító, tehát milyen ilyen kiegészítő feladatok voltak a gőzösök idejében. Illetve gondolom az egy ideig még tovább is voltak, de maradjunk ebben az időnél.
Ezek a mai napig szerintem megvannak, amiket említettél.
Jó, hát egy napon klasszikus olompókezelő indul a bakterház.
Hát, nem tudom, hogy szomorú vagy nem szomorú, de még mai napig vannak olyan helyek Magyarországon, Budapesten is, ahol még kézzel tekerik mondjuk a sorompót. Ugye? Ez a láncos megoldás, hogy, ennek a nevet. Tessék?
Több helyen is
látom. Ja, igen, ez a láncos megoldás.
Mindszenten nem végszem
ilyen.
De vannak olyan helyek, ahol már elektromosan működnek ezek, és most már én még utoljára Pestinél láttam például olyat, ahol ki kellett menni a sorompóhoz. Pest-Szent Imrei állomáson, dédnőmmel ott lakott, és ott tudom, hogy pár évvel ezelőtt még konkrétan kiment, csöngettek, és ki kellett
menni. Előcsengős.
Előcsengős, igen, és kiment a bakter, nem tudom, hogy hívjuk, vagy forgalmista, és letekerte kézzel a sorompót, áthaladt a vonat, akkor fölemelte. Ja, és még egy pillanatra, hogy hogy hány ember kellett a gőzmozdonyon, ugye ez a jelfeladás, amit az előbb itt már említettünk, hogy ha jól tudom, akkor ez a jelfeladó berendezés, ez kiváltotta végül is a második embert a mozdonyon. Ugye?
Hogyha
igen. Jól mondom, szóval az volt az a szabály, hogy amiről beszéltünk, hogy az egyik megerősíti a másikat, hogy milyen jelzési képet lát, utána azokon a helyeken, ahol működik ez a jelfeladás, illetve a mozdony is alkalmas arra, hogy ezeket a jeleket vegye, van egy úgynevezett sátorjelző fönt a mozdonyon, és ebből látja a mozdonyvezető azt, hogy milyen jelző mellett haladt el, illetve hogy mire számíthat, és milyenhez közeledik. Ugye van egy biblia a mozdonyvezetőknek, illetve a vastosoknak, ez a forgalmi utasítás F1, F-től, F10-ig halad, ez olyan, mint egy biblia, és ezek alapján tudja a mozdonyvezető, mire számíthat. Na most, hogyha ez a jelfeladó berendezés vagy nincs a pályaszakaszon, vagy megszűnik, vagy elromlik, vagy bármi, vagy olyan mozdony van, lehet, hogy gőzmozdony, ahol ez nincs kiépítve, akkor ott bizony szükség van egy második emberre, és ez a szabály. Hogy akkor akármilyen modern mozdony lehet, hogyha bedöglik rajta ez a rendszer, illetve nincs kiépítve a pályába, akkor ott föl kell szállni egy második embernek a mozdonyvezető mellé, hogy egymást erősítsék, mint az előbb a kollégák mondtak.
És régen az úgy volt a gőzmozdonyok idejében, hogy amikor elhaladt egy helyen, akkor ott mondjuk telefonáltak a következő bakterházba, hogy na, itt már elhaladt az X számú vonat, tehát hogy a nyomon követés az hogy volt régen?
Hát, ezt inkább a Józsi Bencsi.
Mi nem beszélünk bakterokról, mert bakterokról tudom, hol vannak. Itt vannak sorompókezelő, térkőzőrök, váltókezelők, tehát ilyen emberek vannak. Na most a térkőzőrök, a nyílt vonali szolgálati hely, nyílt pályán lévő szolgálati helyek, ahol ha például hosszú két állomás közt a pályaszakasz, mondjuk 10 km, hogy a következő vonat már ne kelljen, a következő vonatnak kivárni azt, ami a következő állomásra elér az előző vonat, mert az lehet 10 perc vagy 15 perc is, megfelezik vagy megharmadolják ezt a szakaszt azért, hogy az első térközből már kiment vonat után jövessen indulhasson a következő vonat az állomás után. Itt 10 perceket lehet nyerni azáltal, hogy bizonyos időközben egyik vonat a másikat követi. Na most a térközök egymással ugye általában egyenlő távolságra vannak, ami már is nem igaz, mert az állomástól az első térköz az kisebbre teszik mindig, mert nyilván az állomásból indul a vonat, akkor amíg ott a gyorsul, az indulási időpótlék az nagyobb, tehát mert amikor már gyorsabban megy a következő térköz, az már mondjuk az első térköz 3 km-es, a másik pedig lehet 5 km-es. Tehát azonos idő alatt azonos távolságot tegyenek meg a vonatok, tehát ezeket így képzeljük el. Na most ezeket a szakaszokat a térközőrök határolják be, tehát minden szakaszon ott áll egy térközőr, jelzővel, tehát amit ő kezel, karos jelző, tehát a szemaforok, ahogy a köznyelve vannak, és ezekkel fedezik a vonatot. Tehát amikor a vonat közeledik feléje, ha az őtőle következő térköz szabad, akkor a szemafor szabadra állítja, a vonat tovább megy. Amikor a vonat eléje ér, akkor a jelzőt visszaveszi, megállásba állítja, hogy a következő vonatot meg tudja állítani, ha esetleg jönne, hogy az előző vonatot ne érje a...
Tehát
amikor a vonat a térközéből kihaladt, akkor telefonon értesíti a következő térközt, hogy a 47.312-es vonat, ha ez Pestről indul, ami akkor páros vonat, ott pár, befelé írnak páratlanok, hogy a számú vonat a számú térközből kihalad. És akkor a következő térközjelzőnél lévő szolgáltatásítő térközőr meghúzza az ő jelzőjét, és a szabad térközbe beengedi a következő vonatot. És ezek így mennek egymás után. Ha a két vágányú pálya, akkor még bonyolultabb, mert akkor a másik vágányon is ugyanígy megy. Na most ez akkor van, amikor még nem volt elektromos biztosító berendezés. Később ezeket a jelzőket elektromos zárral zárták le, tehát szabadon nem tudta a térközőre a vonat részére a jelzőt állítani, amikor ő akarta, csak akkor, amikor az előző térközből már kiment a vonat, és egy elektromos úton az ő jelzőjének a lakatját föloldotta. Tehát, hogy a vonat a térközből kihaladt, tehát kazavar a következő térköz, és akkor az én jelzőmet már csak akkor tudtam szabadra állítani. Itt elektromos úton történik az egész, a vágányok itt már ki vannak szigetelve. Úgy képzeljük el, hogy az is egy vezető a két pálya. Ott már a sínszálhoz, a lépjapítménynek a zuzott köve már nem ér hozzá, tehát nehogy rövidre zárják a dolgot. Tehát a kocsinak a tengelyei pedig rövidre zárják a záramkört, tehát amíg a vonat a térközben bent van, addig nem is tudja feloldani a térközőr a jelzőt, a következő felező térközjelzőt. Tehát ezeket így képzeljük el. Aztán ennek a további folytatása, amikor már automata térközök voltak, amikor már gépfézi ezeket a dolgokat, tehát akkor szükségtelenné váltak a térközőrök, sőt a sorompókezelők is, mert a sorompók is önműködő, ilyen záródtak és nyitottak, a vonat befolyásolására, és a jelzőt sem lehetett addig állítani, amíg a jelzővel függésben lévő sorompó is le nem záródott. Tehát ezek már aztán kicsit még tovább folytatódnak, de ezek már teljesen automatikusak.
Jó, de a kettő kérdés, amit szerintem most az egyik az, hogy amióta ez egy jelenleg a ma használt jelzések, az mindig is ezt
használ. Ne haragudjál, 70 éves múltam a múlt héten, nem hallottam is.
Szóval, hogy amit ma használnak, ugye vörös, zöld, egyéb jelzők, előjelzőkön a jelzésképek, ezek mindig is ezek voltak, vagy ebben volt a változás? Ez amióta bevezették ezeket a jelzéseket, ugye az előjelzőkkel, a jelzőkkel, vagy a vizuális jelzések, mindig is ezeket használták, vagy volt egy régi rendszer, és abban volt egy újítás, vagy bevezetéstől kezdve ezek vannak?
Elejét nem értettem, de kapcsolatban.
Hát csak annyi, hogy mindig kérdés, hogy mindig ezek a jelzési színek voltak, vagy volt más.
Igen, általában ezek a...
Tehát
a
kínjúlét.
Az mindig szabad jól jelzett, a sárga az lassít, tehát az egy kéha kettő köz volt, a vörös az pedig mindig volt a megáll jelzős. Tehát úgy képzeljük el, amikor a szemaforok voltak még, hogy el tudjuk képzelni, hogy ha egy ilyen F betűt, ha képzelünk el, tehát az F betűnek a karjai, azok visszintesen állnak, az piros volt. Ha az F betűnek a két karja fölfele állt, akkor azt jelentette, hogy lassan. Uh-huh. És hogyha lefele állt, ugyanakkor belépne, akkor piros.
Értem. Ez az egyik a másik kérdésem, az lett, hogy némileg indokolatlan, hogy ugye 1846 volt ugye az első vonal megnyitása, ugye a mai 70-es vonalé. Én ha jól tudom, akkor ugye a föld alattinál ugye ott volt egy váltás, ugye, hogy bal kéz, jobb kéz.
Vagy állatom,
hogy
jobb
állatom. Hogy ez a vasútnál is meg volt egyébként? Mert feltétlenül ez a
mondat. Mert az autóknál is volt.
De jobb kéz szabály, bal kéz szabály, vagy ez hogy működött a gyakorlatban régen?
Vasúton általában a jobb járatú pályán vannak, de még most is vannak kivételek olyan helyeken, ahol a forgalom szervezés úgy teszi szükségesé, például a Budapest-Kelenföld, Budapest déli között baljárató a pálya, azért, mert a rendező, a déli pályával tároló vágányai, azok jobbra esnek. Tehát így célszerű, hogy a Budára fölmenő vonatok, azok szabadon tudjanak menni, azért, hogy a tárolóba a személypályaudvarra érkező és akkor kiszálló utasoknak a szerelvényeit ki tudják szabadon tolni párhuzamosan azzal a vonattal szemben, vagy mellett, amelyik déli, vagy kelenföldről fölmegy délibe. Tehát vannak ilyen kivételek. De általában jobb járatva.
Ez végül csak ott helytelen nem közlekedik.
Helytelen már, igen, nem látom, hogy te tanul.
Igen, de ez az, ami ma már nincsen. Pont ezt akartam mondani, hogy valamikor, ahol kétvágányú pálya volt, ott a szakzsargon használta, hogy helytelen meg helyes vágány. Ugye a Budapestről kiinduló vágányok voltak a jobboldali vágányok, a jobb vágány, a másik a bal, de abban az időben használták ezt, hogy helytelen vágány. Aztán rájött a vasút, meg sok mindenki, meg külföldről hallottuk, hogy mitől helytelen egy vágány, ha egyébként adott esetben ellenkező irányba is lehet rajta közlekedtetni vonatot, és aztán ez a helytelen vágány kifejezés egyre inkább kihalóban van, még mi ilyen vének azért használjuk. Most már vagy azt mondjuk, hogy jobb vágány meg bal vágány, vagy mind a két vágány vágány, de a helytelent kevéssé kezdjük használni, vagy már most kevéssé használjuk, mert mégis értelmetlen volt.
Ezt kiegészítve, nem hozzátérve, csak hozzátenni pontosabban, tehát úgy képzeljük el, hogy ezek a két vágányi pályáknak is sok-sok tér közt érdemünk el egymás után. Hát ha te már így belefolytál ezek a dolgok, akkor tisztázol azzal, hogy ezek biztosított tér között.
Igen.
Tehát ez bármikor, tehát ilyen jármuszharcú térközjelzők vannak, hogy erre az oldalra is tud mutatni, mert ha a vonat úgy megy, hogy a régi fogalom szerint helyes vágányon, akkor a vonattal szemben égnek mindig a fények, a másik oldal a sötét. És azt mondja a forgalmista, hogy akkor most megszerítjük a dolgot, mert most itt megy egy lassú vonat, megy ezen a jobb vágányon, mondjuk mi, akkor egy bal vágányon elküldöm a
gyorsvonatot,
másik vágányon, és akkor a szomszéd állomás forgalmi szolgálattevőjétől kérek egy hozzájárulást, hogy fordítsuk meg az irányt, fordítsuk meg a térközjelzőket, hogy innen mutassanak arra ezután a jelzők. És akkor párhuzamosan mennek egymással a vonatok, itt meg a lassú, ott meg a gyorsvonatot a
másfordulatot.
Hogy mondod?
Egyébként, ha szabad az első kérdésére visszatérni, mert ugye a jelzési színek voltak, avval az időszakkal, amit a Józsi bácsi elmondott, hogy már automata térközbiztosító jelzők vannak, megjelent a tolatás jelző, mert régen, egészen régen, ugye, amikor a gőzös világ volt, akkor még tolatás jelző, mint olyan nem is volt. Tehát az én ismeretem szerint az a szín lépett be újólag, de ez már a 1900, nem tudom, 50-es évek utáni időszak, vagy 60-as évek utáni időszak.
Igen, nem tudom, mert színekről beszélhetünk-e, tehát ugye itt a...
Mert a fehér szín is ugye van a vasúton, de...
Hát a tolatás jelzőnek a szabad jelzése a fehér.
Igen.
Tehát tilos a fehér, pedig a fehér a szabad, tehát a tolatás jelzőnek.
Ez az, hogy ez nem is mindenhol van.